alkalommal egy olyan történetet hoztam számotokra, meg azt a címet adtam, hogy Édentől Keletre. És a rögtön elmegyünk a Bibliának a szinte legelső fejezetéhez, és ott kinyitjuk a Bibliánkat Mózes első könyve 4. fejezeténél. Itt hallunk egy nagyon ismert történetet. Így hangzik az ige, 1 Mózes 4:1-16. És azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, ki fogad vala méhében és szüle Káint, és mondta, nyertem férfiút az Úrtól. És ismét szüle annak atyafiát Ábelt, és Ábel a juhok pásztora Lőn, Káin pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a földgyümölcséből. És Ábel is vive az juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinti az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káin pedig és az ő ajándékára nem tekinte. Amért is Káin haragja gerede, és fejét lecsüggeszté. És mondta az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtaját leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szól és beszél vala Káin Ábellel, az ő atya fiával, és lőn, mikor a mezőn valának, mondta, támad a Káin Ábel az atya fiára, és megöli őt. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy üdvözője vagyok én az én atyám fiának? Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Most azért átkozott légy a földön, mert megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja többé néked az termő erejét, bujdos és vándor légy a földön. Akkor mondta Káin az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Íme előzöl engem ma a földnek színéről, s a te színed elől el kell rejtőznöm. Bujdos és vándor leszek a földön, akkor akárki talál rám, megöl engem. És mondja néki az Úr, sőt inkább aki megölendi Káint, hétszer megbüntetik, és megbélyegzi az Úr Káint, hogy senki meg ne ölje, aki rá talál. És elmének Káin az Úr szín elől, és letelepedik Nót földjén az Édentől keletre. Eddig a mai történetünk a Bibliából. Vajon miért ölte meg Káin Ábelt? A haragja miért a testvére ellen robbant ki, amikor igazából Káin kivel volt konfliktus helyzetben? Hát Istennel, nem? És mégis azt látjuk, hogy Ábelre támad. Káin az első emberpárnak, Ádámnak és Évának volt az első szülött gyermeke. Tudjátok-e, hogy Ádámnak és Évának hány gyermeke volt? Egyet tudunk, hogy az első volt Káin, és ki volt a második? Ábel. Aztán volt több gyermek, azt mondja a zsidó hagyomány, hogy körülbelül 33 fia volt, meg 23 lánya körülbelül. De nem lehet pontosan tudni, tehát bőven hosszú életet éltek, és azt tudjuk, hogy aztán majd Sét is mennyivel később születik, tehát hosszú évek telnek ez az időszak alatt. Ha megnézzük Káinnak a nevének a jelentését, ő volt az első gyermek, azt mondja róla a Szúr, hogy neve azt jelenti, hogy szerzemény, nyereség, tulajdon. Tehát egy nyereségnek tekintették voltak éppen Káint. Sőt, amikor Ádám és Éva ránézett Káinra, úgy gondolták, hogy ő lesz majd a szabadítva, nem? Ezt emlékszünk, ott van az ős evangélium, azt mondja, ellensége is szerzek közötted és a asszony között, a te magad között és az ő magja között, aki néked a fejedet tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ugye ez egy profécia. Arról szól, hogy jön majd a megváltó, aki rátapos a sárkánynak a fejére, aki megmarja őt. Ugye a marás az halálos, meg kell halnia, de végül legyőzni sátánt majd. De nyilván, amikor ők azt hallották az igéből, hogy majd az asszony magva, ki lesz az asszony magva? Hát Káin, nem az első szülött. Rögtön abba várták, hogy már rögtön a bűn után legyen megoldás, és ez valószínűleg majd akkor Káin lesz, aki majd a megváltást megadja az ő számukra. A másodszülött volt, Ábel. Ábelnek az a jelentése, hogy semmiség, esendőség, elmúlás, nem? És mennyire benne van mindenkiben a nevében a végzete is, nem? Hogy aztán Ábel nagyon korán meg is hal. Persze tudjuk azt, hogy Ábel mikor hal meg? Nem tudjuk, nem? Nem tudjuk, hogy pontosan hány évesek voltak, amikor aztán majd Káin rátámad az ő testvérére. Mit gondoltak? Káin tudta azt, hogy mi a megoldás a bűn problémájára? Tudta, nem? Az apja elmondta, az anyja is elmondta neki, nem? És ő azt mondja a profétaság lelke, hogy amikor kiűzettek az Éden kertjéből, ugye ők is eljöttek Édentől keletre, akkor minden évben visszamentek az Éden kertjének a kapujájához, ott felállították az oltárt, és bemutatták az áldozatot, a bűnért való áldozatot. És mi volt az áldozat?
Egy bárány.
És miért a bárány volt az áldozat? Mert az Úr ezt mutatta, hogy ezt kell tenniük. És amikor Káin és Ábel, és aztán az összes többi gyerek is, aki velük együtt élt, hiszen Káin is később majd olyan feleséget szerzett, aki testvérük volt valamilyen szinten, ugye már csak testvérből lehetett házasodni. Azok mind ott voltak, és látták, de nem mehettek be újra az édenkertjébe, hogy mi az igazi áldozat. Volt erről Káinnak tapasztalata? Igen, saját személyes tapasztalata volt erről. Az első bűnesetet, ez mindig megtörtént. Pontosan hallották azt, hogy a bűn kikerülhetetlen következménye a halál, és ott a megígért szabadít, aki el fog jönni majd, és az embereknek ezért lehet örök élete. És mi volt a méltó áldozat a bűnért? A bárány. Kérdezném, vittek ezen kívül még más áldozatot is?
Nem.
Vittek, igen, hála áldozatot. És mi volt a hála áldozat? Egy másik bárány?
Nem.
Az lehetett a földnek a termése. Ez volt a másik áldozat. De a bűnérdő áldozat, azt mondja a Biblia zsidók levél 9. vagy 22. versében, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Nem tudjuk önmagunkat megváltani, a bűnnek a következményét el kell szenvedni. És ők megtanulták a szüleiktől, hogy mi a megoldás, hogy mit kell pontosan tenniük. Nem tudjuk, hogy hány év telt el, de lehet, hogy eltelt 50-60, akár 100 év is, nem? Amikor mentek a szüleikkel, és még nem volt önálló családja, és én azt mondja később majd, amikor már Édentől keletre, amikor már Nót földjén él Káin, azt mondja róla a Biblia, hogy ismeri Káin az ő feleségét és szülén neki gyermeket, ugye? Ez nem azt jelenti természetesen, hogy Káin Nót földjén ismerte meg a feleségét, hanem Nót földjén került olyan közel a feleségehez, amikor abból aztán majd egy gyermek születik. Tehát nem tudjuk hagyjuk alkalommal, de eljön az alkalom, az a végzetes alkalom, amikor megtörténik a baj. Káin hitetlen volt? Nem volt hitetlen, egyáltalán. Még azon az utolsó alkalommal is vitte az ajándékát az Úrnak, tudta, hogy szüksége van Istenre, és tudta azt, hogy szüksége van bűnbocsánatra. Csak egy picit másképp gondolkodott. Vitt valamit az Úrnak, oda vitte az ajándékot, és elsősorban az Úrnak vitte az ajándékot, nem? Amikor bemutatta az áldozatát, azonban valami mégsem volt a helyén. Mert mit vitt Káin? Hát ugye Ábel, földműves, Ábel állatgondozó volt, Káin pedig földműves volt. Hát én vegetárius vagyok, 20 évek óta. Nyilván úgy gondolom, hogy hát nekem sokkal szimpatikusabb az a sokféle gyümölcs, nem? És tényleg olyan hálás az ember, és amikor mi is tartunk ilyen őszi aratást, hát mindig egy csomó gyümölcsöt hozunk ide, nem? Hálából az Úrnak. És tényleg az, hogy bárányt azt levágni, meg minden, az szörnyű. Én fiatalon állatok között nőttem fel, apukám vadász volt, és mindig voltak otthon állatok, volt őzünk, vaddisznunk, nyulaink, pulykák, fácán, rengeteg minden is. az, hogy levágni, hát ez szörnyű lett volna, nem? Csak az a gond, hogy a bűn megoldással nem működik másképpen, azt kell vinni, amit az Úr mondott áldozatul. Azt írja a profiság lelke Káinról. Úgy mutatta be az áldozatát, mint a szívességet tenne Istennek, ami által Isten tetszését biztosíthatja magának. Káin engedelmeskedett annyiban, hogy oltárt épített, áldozatot mutatott be, azonban engedelmessége csak részleges volt. A lényeg annak beismerése, hogy szüksége van megváltóra, kimaradt az áldozatából. Minden rendben van, nem? Velünk is sokszor van innen, hogy minden rendben van, nem? Tényleg olyan látszólag minden rendben van. Mi beszéltünk is róla a szombatiskolában, hogy vannak igaz keresztények, meg látszat keresztények. A látszat keresztény is igazából rendben van, nem? A külső szemlélő szempontjából. Csak az a probléma, hogy pont az nincs benne, hogy szükségem lenne a megváltó, mert ezt kimarad az én áldozatomból. Káinnak a gondolkodás módja nem ott tört meg azon az alkalommal, amikor megtörtént az eset, nem? Egy lassú folyamat, nem? Elindul valahonnan, mint ahogy Sátán esetében se egyből történt meg ott a mennyben, amikor elindul a folyamat a gondolkodásában. És aztán eljut a végéhez. Tehát vihette gyümölcsöt hálózatképpen, de lényeges volt az, hogy ezt a hálóképpen vitték. Teljesen egyértelmű volt, amikor megcsinálta Káin az ő áldozati helyét, megcsinálta Ábel is áldozati helyét, hogy itt most a bűnért való áldozatot szeretnének bemutatni. És amikor Káin azt oda viszi a gyümölcsöt, azt mondja azzal, hogy nincs szükségem a megváltóra, nem? Mert nincs szükségem arról, hogy hozzam a bárányt, ami a megváltót szimbolizálja. Pedig olyan szépen leírja a Biblia, azt mondja, és nem a bakok és a tukok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkor a szentélyből az örök váltságot szerezve. Tehát nem a bárány vére volt a csodálatos megoldás, hanem az, amit szimbolizált Jézus Krisztusnak az ő szolgált, aki betöltötte a törvényt, mint Istenek igaz báránya. Így írja az Ójdó könyvében, és csak nem minden vérrel tisztít meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Bármilyen megoldást próbál az ember tenni, nincs más megoldás, ami ezt a konfliktus helyzetet az ember meg tudná oldani. Mert vér nélkül maga hit is értelmetlen, nem? Hát miben hiszek? Ha nem hiszek abba, hogy van egy megváltó, aki helyettem átvállalva az én bűnömnek a büntetését, életét adja érettem, és én erre emlékezem, mondtam, hogy Uram, kegyelmez nekem bűnösnek, és legyen meg a hitem alapján az én megváltásom. Káin odavitte a maga termesztette legjobb gyümölcsöt, nem a legnagyobbat, a legszebbet. Legjobbat vitte? Legjobbat. De nem azt, amiért szükség lett volna az ő áldozatához. Káin szinte megváltoztatta volna a törvényt. Nem, hogy így is lehet. De ez szinte már önmegváltás. Ugye, hogy én magam megváltom magamat az én áldozatommal. Így írja Kocsák lelke. Ábel könyörögött bátyjának, hogy a mennyi által előtt módon közeledjék Istenhez. Ábel szól. Bátyám, már rossz úton jársz. Emlékezz arra, hogy mit tanultam apámtól és anyámtól, hogy mit kell tennünk. Így folytatja. De kérlelése csak arra volt jó, hogy Káin még eltökéltebben kövesse saját akaratát. Mint idősebb, rangján olulinak érezte, hogy testvére intését elfogadja, és semmibe vette testvére tanácsát. És Káin ezen a ponton nagyon mai hívja, nem? Hányszor veszük figyelembe a másik testvére tanácsát a gyülekezetben, nem? Vagy a családban. Amikor figyelmeztetek bennünket, és azt mondjuk, hogy állj meg az úton, amelyen haladsz. Azt írja Timotusi levélben Pál, kiknél megvan a kegyessének látszata, de megtagadják annak erejét, azok ellenállnak az igazságnak, megbomlott elmélyű, hitnézve nem becsületes emberek. Lehetnek a végidőben is látszat keresztények, De ilyen szomorú képet vetít róluk a Biblia, mint látszat keresztényeként. Megvan a kegyesség látszata, mindent úgy mutat, mintha igazi keresztény lenne, de igazából mi van az ő szívükben. Káin, amikor felmutatja az ő ajándékát, akkor megőrzi a vallásos látszatot, nem? De annak tartalmával nemet mond arra, amit Isten mond tőle. Mert nem azt viszi, és nem azt adja, amit kellett volna lenni. Úgy tesz Káin, mintha fontos lenne számára hit, a vallás, de a szíve mélyén valami egészen máson elfoglalva. Mi is felvetjük a szombati ruhánkat, felvetjük a szombati mosolyunkat, adhatunk adományt is, meg hozhatunk szombatra ebédet is, nem? De mi van a szívemben? Hogyan viszonyulok a másik emberhez? Ugye tanultuk a szombatiskolába. Azt mondja az igében, amikor a legkisebbet cselekedtétek meg, olyan, mint ha velem tettétek volna. Vajon hogyan élem meg ezt az én hétköznap életemben? Krisztus és Sátán közötti küzdelem mindig ott van a törvény megtartása. Hogy hogyan tartom meg a törvényt, és Káin nem a törvényt akarta itt megtartani. Azt mondja a János levélben, valaki a bűn cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Azt mondja, és megismertük, és elhittük Istennek irántunk való szeretetét, Isten szeretet, aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Isten vajon megmarad bennem? Tudom-e azt, hogy törvény alatt vagyok, és egy megoldás van erre, hogy elfogadjam Isten kegyelmét, szeretetből, amit értem tett ott a Golgotán? Így folytatja Levált. Ajándéka semmiféle bűnbánatot nem fejezett ki. Nem érezte, hogy kéne az az áldozat, nem azt hitte. Úgy érezte, hogy most is sokan, hogy Isten tervének pontos követése elismerni gyengeségét, és azt, hogy megváltását teljesen megígért, megváltó engesztelésből várja. A függetlenség útját választotta. Saját érdemeivel jött. Nem akart bárányt hozni, és vérét az áldozatban keverni, hanem a saját gyümölcsét, saját munkájának eredményét mutatta be, mint áldozatával szívességet tenni Istennek, ami által elnyerheti a jóváhagyását. El tudok nyerni bármit is. Tudok elég jó lenni. Tudok elég jót hozni. Meg tudok venni bármit is. Semmit, nem? Ez mind semmi, és igazából maradok, aki vagyok egy látszat keresztény, így próbálom meg élni az én életemet. A törvény betöltése csak is a szeretet által lehetséges. Olyan szépen mondja Pál a római levélben, a szeretet nem illeti gonosztól a felbarátot, annak kellett a törvény betöltése a szeretet. Hiszen szeresd üdvözlet, te ismered teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd a felbarátodat is, ugyanígy, nem? És akkor mutatod meg, hogy mi van a te szívedben. És a szeretet akkor igazi szeretet, hogyha megpróbál cselekedni, ahogy Jézus is mindent megtett, ami megváltásunk érdekében. Vajon én is akkor kell tenni a másik ember megváltása érdekében? Jakab mondja, azonképpen egy hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagába. Tehát a hitnek és a cselekedetnek együtt kell eveznie az illet útján, amin járunk. Aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne marad. Mert Isten a szeretet. De ott van a megváltásunk is. Ott van a törvény is. És ennek együtt kell élnie a mi életünkben. Tehát azt mondja János levelében, mert az az Isten szeretete, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Hogy függ össze a szeretet és a parancsolat? Akkor szeretem az Urat igazán, hogyha engedelmes vagyok, megtartom a parancsolatokat, ha aképpen élem az életemet, hogy azt az Úr meghagyta a mi számunkra. Káin nem akarta Istenre utalva érezni magát, nem? Jó lesz az én áldozatom is, nem? Nehogy már majd a bátyámtól vegyek egy bárányt áldozat éreztem, majd azt áldozom az Úrnak, a testvéremtől, nem? És nem tartotta meg a törvényt. Olyan szépen mondja János szeretteink, szeressük egymást, mert ez a szeretet Istentől van, és mindaz, akit szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Azután a kívánság megfogalván bűnszül, a bűn pedig teljesítve halált nemz. Tehát ott marad bennem a kívánság, elvész a szeretet. És hogyha nem tartom ezt fontosnak, akkor szép lassan elkezdek távolodni, nem? Ugye, hogy Káin is szépen lassan távolodott el az Úrtól és az ő áldozatától. Káin vágyott az Istentől való függetlenségre. És Sátán ugye nyilván a gondolatokkal befolyásolta őt, hogy mit tegyen. És eljut oda, hogy ezen az úton rátámad az ő saját testvérére. És tudjátok, mondhatnánk azt, hogy lehet az, hogy az első emberpár első két gyermeke rögtön az egyik gyilkossá válik, nem? Hát, hogy a gyülekezeten belül is lehetnek bajok? És a profság lelk elég egyetem elmondja számunkra az utolsó időben, a végidőben, amikor üldözések támadnak, mit gondoltok, kik lesznek a legnagyobb ellenfelek majd? Kik lesznek azok, akik legjobban bántják majd Isten hívőket? Akik legjobban ismerjük őket. Akár a gyülekezeti tagok, akár a rokonok, akár a testvérek lehetnek azok. Akár vészinti, akár a gyülekezeti testvérek lehetnek azok. Tanulnunk kell Káin és Ábelnek az esetétől. Káin megtartotta a vallásosanak a látszatát, de nem nyugodott meg rajta Istennek az áldása, és Káin sem tudott megnyugodni, hanem magával vitte a maga útján. Mi is váltunk Káinokká, mi is váltunk Ábelekké, vajon hogyan viszonyulok az Úrnak az áldozatához itt a végidőkben? Az egyik az elfogadja az áldozatot, másik meg megpróbál más megoldást találni. És akkor Káin megöli az ő testvérét. És mivel indokolja Káin ezt a gyilkosságot? Azt mondja, mivel az a cselekedetei gonoszak valának, testvérei pedig igazak. Tehát tudta azt Káin, hogy mit kell felvinni? Pontosan tudta, nem? Nincs semmi mentség arra, hogy ő ne tudott volna valamit. Az egyik gyilkos lesz, a másik engedelmes marad egészen a haláláig. És Isten nem fogadja el olyan áldozatot, ami nem megfelelő az ő számára. Hiába gondolom azt, hogy ahogy én csinálom, az jobb, meg hiába hozok én gyönyörű terméseket, nem? Ha nem ez az Úrnak a kívánsága, akkor semmit nem érez, mert Ábel juhai az, amit kellett volna igazából vinnie. Ki utasította el Káinnak az áldozatát? Ábel? Nem, Isten. És vajon miért haragudott Ábelre? Olyan szépen mondja a kösseg lelke. Minél fenyesebb a mennyei világosság, amit Isten hűséges szolgáinak jelleme sugároz, annál nyilvánvalóbbá válnak az istentelenek bűnei, és annál határozottabban fognak törekedni azok megsemmisítésére, akik békéjüket zavarják. Egy nagyon komoly idézet. Én sokszor megértem azt egy másik eset kapcsán, ugye, hát tudja mindenki rólam, hogy vegetárius vagyok. Abban is egy olyan szigorú fajta. És akkor, de én ezt soha nem kötelezem senkire se ezt a dolgot, nem? Nem mondom, hogy nektek is így kell járni. Mindenki maga dönt. De érdekes módon, amikor megjönnek valahol, és egy társaságba, akkor mindenki rögtön elkezdi dugdosni az ételt, amit abúgy hozott, nem? Elég csak megjelennem, egy szót se kell szólnom, és tényleg a szemem se szokott redbenni, de megfigyeltem, hogy zavarja az embereket, már a jelenlétem is sokszor, nem? Mert hogy szembesülni kell azzal, hogy én másképp, meg ő is másképp, és akkor belegondoltam, hogy nem így van a hittel, és nem? Ha igazán hívő valaki, ha másik bűnben van, akkor az szurka a szemébe, nem? Mert minden megjelenés, találkozási pont egy figyelmeztetés a másiknak, hogy hát nem jó úton jársz, Káin, nem? Mai Káinok jó úton járunk? Vajon kifigyelmeztet bennünket? Azt mondja, hogy ez zavarta a békéjét, nem? Az általa felállított békéjét. Van, amikor mi is zavarjuk a másik általa felállított békét, és felkeltjük az ő szunnyadó lelkismeretét, Azzal meg valamit kezdeni kell, nem? Aztán az is megvan, jó magyar mondás, hogy legjobb védekezés a támadás, nem? Hát akkor támadjuk meg a másikat. Keressünk másikba bajt, hibát. Ha elég hangosak vagyunk, majd azt hiszik, hogy nekem van igazam. És Káin nagyon messzire jut ebben a történetben. Aztán vagy engedelmeskedek a lelkismeret hangjának, vagy elhallgatom ezt a hangot, és visszamegyek a szépen, a kis békésen szunnyadó, langymeleg, látszat keresztény állapotomba. Minden úgy, ahogy van, nem? Nem kell ezt firtatni, nem kell ezt annyira komolyan venni. Pedig az úr megmondta, hogy milyen áldozatot kell vinni. Azt mondja János nevében, békességet hagyok nektek, az én békességet adom néktek, nem úgy adom néktek, mint a világ adja, nem nyugtalankodik a ti szívetek, se ne féljen. Vajon akkor, ami igazából Istennek ezt a békességét, ezt a nyugalmát, ami tudja vezetni az én életemet. És akkor Káin, amikor megy haza a szombaton a gyülekezetből, nem? A közös istentiszteleti helyről megy el, akkor megtörténik a szóváltás, vagy megtörténik az eset, és a testvér ott majd a földön. És nagyon érdekes, mert amikor majd Jézus eljön, akkor is két csoport lesz, nem? Egyik oldalon állnak azok, akik üdvözölnek, másik oldalon kiáll, akik nem üdvözölnek. Két csoportban van mindig. Vannak a Káinok, vannak az Ábelek, nem? Egyiknek azt mondja az Úr, hogy gyertek be gyermekeim, örököljétek a földet. És mit mondta a másik csoportnak? Menjetek innen, semmi közöm nincsen hozzátok. Az ott van a tíz szűz példázata is, nem? Öt okos, tíz szűz, ki megy be? Erről tanultuk a szombatiskolába. Az megy be, akinek van lámpás és van olaja, van a Szent Lélekkel való kapcsolata. Aztán ott van a juhok és a keséknek a csoportja. Egyik azt mondja, jobb kezem felé van, a másik azt mondja, bal kezem felé van, de csak egyik mehet be, de együtt van mindig a nyáj. Együtt vannak, és ott van a búza és a konkolynak a példázata, nem? Együtt nő az aratásig. És ki tudja megkülönböztetni, melyik búza és melyik konkoly? Hát aki ért hozzá, nem? De az úr tudja. És aztán tudjátok, ott van még egy lehetőség, hogy amikor egy házat építenek, mindig építenek állványt is hozzá, nem? És az állvány sokáig ott van a házépítés felén, de a végén az állványt elbontják, és nem marad ott. Végidei Káinok és Ábelek, hogy hol vagyok? Konkoly búza? Állvány vagyok a gépezetben, vagy valóban beépülök az egyházba, és azt az áldozatot viszem, amit az Úr kíván tőlem. És amikor megöli Káin Ábelt, azt mondja az Úr Káinnak, mit cselekedjék? Az atyád fián, vére kiállt hozzám a földből. Gyakorlatilag megszólítja, hogy mit tettél? Még akkor is rá ébreszni arra, hogy Káin, hát van visszaút. Mit gondoltok, lett volna visszaút Káin számára? Van visszaút. Van visszaút bármi számára, amit mi tettünk, vagy teszünk? Van. Kérdés az, hogy élek-e a lehetőség, vagy mennyire keményítem meg az én szívemet. Ugyanígy majd gondoltak arra, hogy a végidőkben a jelenési könyve leírja, hogy majd a mártirok vére kiállt az Úrhoz. És Ábel is ezt jelképezi ezeknek a jelenési könyvben szereplő mártiroknak a vére, ami felkiált. És azt mondja a Biblia, hogy elmegy Káin Édentől keletre a Nót földjére. Tudjátok, mi a Nót földje? A magánynak, a békétlenségnek, a félelemnek a földje. Hoztam nektek pár térképet, mert megpróbáljuk beazonosítani, hogy merre is lehetett az Éden kertje. A gyerekek, most jól figyeljetek azért, mert most már földrajz is lesz egy kicsi benne, jó? Van két folyó, amit ad számunkra a Biblia, ami ma is létező folyó. Az egyik az egy nagyon hosszú folyó, Megmondom, milyen hosszú, mondjátok a nevét, ki tudja a nevét megmondani. 2700 kilométer hosszú ez a folyó. Ez az Eufrátesz. Van egy másik folyó, ami 1850 kilométer hosszú. Ez a Tigris. Ez ma is meglevő két folyó. Azt van még kettő, amit említ a Biblia, de azt nem tudjuk ma pontosan beazonosítani. De tudjuk, hogy valahol a Eufrátesz és a Tigris környékén lehetett az Éden földje. Vannak különböző vélemények, amik azt mondják, hogy egy picit itt fönt, ezen a fönti részen lehetett az Éden földje, vagy egészen itt lent, Elám környékén lehetett az Éden földje, de pontosan nem tudjuk, hiszen mi történt ezzel a szakasszal. Ugye jött az özönvíz és átalakította az egésznek a földrajzát. Ha lemennénk körülbelül egy olyan két emelt mélységbe a földre, talán megtalálnánk az Édenkertén nyomát. De azért vannak kutatások, amik elmondják azt, hogy mer lehetett, és ennyit tudunk, körülbelül itt lehetett az Éden földje. Ha még tovább megyünk egy kicsit ezzel a kutatással, nem mondom, hogy biztosan így, de ma a tudomány ezt mondja a leírások alapján, ha elmennénk a mai Iraknak a területére, és ott van egy terület, úgy hívják, hogy az Al-Amarah, ez egy mocsaras vidék, hogy valószínű, hogy itt lehetett az Édennek a földje. Ma ez a mocsár van, így néz ki ma az a rész. Tehát mindenhol víz borítja, nagyon sok a víz. De ezt nem vehetjük pontosan természetesen. De nyugodtan el lehetne ezt képzelni. És hogyha azt mondjuk, hogy itt volt az Éden földje, akkor Nót földje ettől keletre helyezkedik el, a magány, a békétlenség és a félelemnek a földje. Mi volt az Éden kertjében? Az Úr, nem? Ahogy haladok Édentől keletre, merre megyek? Istentől egyen messzebb megyek. És akkor messzebb megyek Istentől, mi történik? Jönnek a különböző vallások, nem? És ha megnézitek, hogy mi minden van Édentől keletre, iszlám, muszlim, és rengeteg fajta vallás van, ami aztán teljesen Istentől eltérő gyakorlatilag. Ha megnézzük a Bibliában, Ezékiel könyvében látjuk azt, hogy itt le is írja a Biblia Ezékiel könyvében, hogy majd napkelet felől jön majd Istennek a dicsősége. Ez is csak egy jel, hogy több helyen szerepel ez a napkeleti rész. Aztán a Jelenések könyvében azt mondja, hogy jön majd az angyal az Élisten pecsétjével, ami szintén majd napkelet felől fog érkezni. És amikor az emberek fiájön jön, ő is majd napkelet felől fog jönni. Tehát tele vagyunk olyan bibliai jelképekkel, amik erről a kelet irányról beszélnek. És a hatodik angyal, ami kitölti a pecsétjét, azt mondja, az Eufrátesszel erre a nagy folyóra fogja kitölteni, mi ezen a szakaszon volt. A napkelet felől jövő királyoknak úgy készítessék. Most nem megy be a Jelenések könyvében, csak megemlítem ezeket a részeket, hogy tudjátok beazonosítani. Amikor elmegy Káin erre az új földre, ugye a Nót földjére, kezd egy teljesen új életet, elkezd építkezni, aztán később városokat fog majd építeni, és látjuk azt, hogy egyre misztikusabb részek lesznek, ahol már az Úr maga nem fontos a számukra. És meg tudjátok mondani, hogy a bűneset után mikor volt az, amikor azt mondja a Biblia, hogy újra Isten gyermekei jelennek meg a Földön?
Sétnek a
leszármazottai. Amikor azt mondja a Biblia, hogy újra Istennek a gyermekei megjelennek a Földön. És az idő alatt teljesen a sátán munkája volt gyakorlatilag a Földön. Amikor elmegy Káin Édentől keleten Nót földjére, nem csak ott hagyja Ábel holttestét, nem csak ott hagyja az ő szüleit, ott hagyja Ádámot és Évát, hanem magára hagy mindent, amit Isten jelentett az ember számára, nem? Mi is, amikor elmegyünk Édentől keletre, ott hagyom Istent. Nem? És milyen sokszor vagy mi Nót földjén vagyunk, nem? Nem nagyon jó megtérni az Istenhez, és visszakerülni az Édenbe, az édeni állapotba, és végre visszakerülni oda, ahova az ember vágyik. Káinnek az utazása nem volt szükségszerű. Mondhatom, hogy Uram, bocsáss meg, vétkeztem, nem? Vietnamhoz áldozatát. Isten finoman figyelmeztette, hogy miért haragszol, Káin? Miért teszed ezt? És amikor az eljövendő messiás elképzelő bárány helyett odaviszi áldozatát, akkor Káin nem a jót viszi, és nem a jót cselekszi. Azt mondja a Mózes könyvében, ha jót cselekszel, emelfővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajt előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Szerintem ez nekünk is szól, nem? Ha nem jól cselekszek, ha nem azt hiszem, akkor sátánnak rám van vágyódása. És tudjátok, hogy Isten megpróbál bennünket a lelkismert hangján keresztül élezgetni. És megpróbál bennünket, hogy a helyes Isten tiszteleti módon éljük az életünket, nem? Hogy a helyes úton járjunk. Azt mondja, az az Isten szeretete, ha megtartjuk az ő parancsolatait. És azt viszem az Úrnak, amit az Úr kért tőlünk. Olyan finoman mondja jó Isten Káinnek, hogy ismerj fel, Káin, hogy te tértél a törvényről, te vetted semmibe az én akaratomat, nem? Isten bennünket is mindig van finoman szólít, hogy ember, hát állj meg! Hát milyen a kapcsolatod velem? A jó úton jársz, megtartod a törvényt, megtartod a parancsolatot, szereted a felebarátodat, segítesz, ahol tudsz. És akkor haragszik Káin az ő atya fiára, az ő öcsére, Ábelre. És igenis fognak haragudni majd az istenfélők, de a hitetlenek, mert úgy gondolják, hogy jobban látszik mellettük az ő valóságos állapotuk. Káinnak nem volt szükségszerű, hogy így történjen a dolog, el kell mennie. Ha észreveszi, hogy hol van, hogyha megtér, van lehetőség az ő számára is. És amikor Káin még ott van, már túl az első gyilkossága, de még nem megy el messzi Nót földjére, Isten még egyszer megszólítja, azt mondja neki, hogy hol van Ábel a te atyád fia, nem? Bennük is azt is Isten, hogy hol van a te atyád fia? És hogy válaszol, Káin? Rosszul, nem? Hát mi közöm hozzá, nem? Mint hogyha elfelejtenénk azt, hogy Isten pontosan jól látja minden cselekedetünket, nem minden lépésünket. Ismeri az indítékainkat, ismeri a gondolkodásunkat. Mert Káin már lelkében, már messze van az Édentől, nem? Amikor ez megtörténik, már elszakadt tőle. Nagyon érdekes, amikor valaki jár gyülekezetbe, és telnek az évek, és idő múlva ott hagyja a gyülekezetét, nem? Nem egy pillanatra történik ez meg. Nem egy pillanatra adunk fel sok mindent. Évek fel, szép lassan, nem? Egyik lépés a másikra. Vagy elszakadunk az Istentől, elszakadunk Isten gyülekezetétől is, és elmegyünk más útra. Elmegyünk Nót földjére, nem? Ott nem látnak bennünket. Azt csinálunk, amit akarunk, úgy élünk, ahogy akarunk, azt visszük, amit akarunk áldozatképpen, nem? Csak éppen ez az áldozat mit ér? Semmit. Mert önmagunkat nem tudjuk megváltani. Hol van a te atyád fia, ugye? És rossz választ adunk. Néha tőlünk is megkezd Isten, hogy hát Karcsi, hol van a te atyád fia, a másik, nem? Isten számon kéri azt, hogy mit tettem a másikkal, és hogy cselekedtem. És aztán elköltözik szépen Nót földjére, kezd egy új életet, és azzal a lelkülettel van visszaút Káin számára? Nem. A megtérés egyetlen út az újrakezdésre, és arra, hogy az ember visszatérjen az Éden kertjébe. Tehát itt lehetett valahol az Éden. Lehet ez a Pison és a Gihon is ezen a részen volt körülbelül, így mondják kutatók, de nem tudhatjuk igazából pontosan. De innen várjuk majd az Urat is. A magánföldjén próbál Káin újjátet kezdeni, és tovább viszi az ő lázadása következményét, és az egész rokonsága, a gyerekei mind lázadókká válnak, az egész ág, amiben ők élik az életüket. Pedig bármikor ott lenne a lehetősége megtérésre, nem olyan szépen mondja Ézsaiás, ímé nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkékek választanak el titeket Istentől, a bűnétek fedezték a orcát, ti előttetek, hogy meg nem hallgatott benneteket. Isten mindig ott van, és bármennyire messze vagyok most Édentől, keletlen Ótföldjén, Isten ott van, és bármikor hozzáfordulhatnák, és kérhetnék segítséget Istentől. De ott a vétkem, és mindig a vétkemet nézem, és nem tudom letenni az Úr kezébe, akkor bizony nagyon nehezen tudok dönteni Isten mellett. Élhetünk mi is a végtelenség, a békétlenség, a nyugtalanság, a félelemnek a földjén, az Édentől keletre. Milyen jó lenne közétenek Édenhez, nem? Újra az Úrhoz közelíteni. Ez az egyetlen megoldás a bűn problémájára. Vajon mit hozunk magunkkal? Mondhatnánk, persze, azért vagyok ilyen hirtelen természet, mert benne van a génjeimben, nem? Meg ezt örököltem a szüleimtől. Na de személyes megváltás van, nem? Mindenkinek magának kell megtérnie és az Úrhoz kapcsolódnia. Isten mindenünk számunkat szeretne kivezetni erről az átkozott helyről, a nyomorúság földjéről, és tényleg az van, hogy ma Nótföldjén vagyunk, nem? Itt Budapesten is. Gondoljatok el, hogy mennyi bűn van ebben a városban, annyi szomorúság és szörnyűség, meg az egész földünkön. És Isten szeretne bennünket egy új földre vezetni, egy új Édenbe, egy új lehetőséget adni számunkra, csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk az áldozatát, és azt hozzuk, amit igazából ő kér tőlünk. Isten szól, és appellál a mi lelkismertünkre mindig, nem? Hogy finoman, csendesen. És hogyha valamiért le kell hajtanod a fejedet, testvérem, ha van szégyennivalód az életedben, vagy hogyha te lelkismerted vádol tégedet, akkor rajtad áll, hogy akarsz-e az Úrral változtatni a helyzetem. Mert az Úrra van lehetőség arra, hogy változtassunk ezen a helyzeten. Ha akarsz-e uralkodni a kísértésen, a bűneiden, vagy megtalálod az okokat, az indítékokat, amelyekről a szíved mélyén magad is érzed, hogy hazugságok, és mindez csak azért, hogy ott maradhass Nótföldjén, ahol jól érzed magadat. Édentől keletre. Jó messzire Istentől. Ott a függetlenség a számomra. De drága ára van ennek a függetlenséghez. Nagyon nehéz onnan visszatérni az Úrhoz, pedig az Úr mindent meg az ő számára, megadja a szabadulás lehetőségét. Krisztus szeretete és ereje által azt mondja Filippi levélben, hogy mindenre van önöm Krisztusban, aki megerősít engemet. Legyek az bármennyi elkeserület, lett bármennyire tele problémákkal, nehézségekkel, Isten mindig adja a lehetőséget a mi számunkra. A bűnnek nem kell uralkodnia rajtunk, hiszen csak döntenünk kell mindig Isten mellett. Azt mondja Zsoltár könyvben, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Vajon tudok így az Úrhoz fordulni, mindig, Uram, segíts minden olyan helyzetben, amiben benne vagyok. Mert ne felejtsük el, hogy Sátán ott van, mint ordító oroszlán, és próbál bennünket elbuktatni, a bűnbe hagyni. Nek az az érdeke, hogy mindannyian elvesztenek, minél többen, nem? Ha ő már elveszett, ráncson magával minél többeket, és minél kevesebben maradjanak meg az igaz úton. Vajon mi mit mondunk, amikor bennünket is megszület az ige? Hiszen ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajt előtt leselkedik, és rád van vágyódásod, de te uralkodjál rajta. Úgy gondolom, hogy szinte mindegyünk életében úgy van az úgy, hogy a bűn az ajt előtt leselkedik, nem? Nagyon közel van. De hogy döntök? És minden napnak meg kell hozni a maga döntését, és minden nap az Úr kezébe kell letenni a mi életünket. hogy akkor ne szenvedjünk hajoltörést, ahogy írja a Timóteusi levélben. A lelkiismeret hangja szól hozzánk, de hogyha elvetem a lelkiismeret hangját, ha nem figyelek rá, ha bezárom a fülemet, akkor Isten nem tud egy idő múlva szólni hozzám. Isten minden lehetőséget megad a számunkra ahhoz, hogy visszatérjünk újra az Éden földjére, hogy újra vele tudjuk élni a mi életünket. Ne kelljen magányba, szomorúságba lennünk, és vergődni a babrimáink, a bajaink közepette, hanem az ő útján tudjunk járni. Adja az Úr, hogy amikor belegondolunk Káin és Ábel történetébe, hogy mindig vigyük a megfelelő ajándékot az Úrnak, nem? Tudjuk azt, hogy mi a bűnekről áldozat, és igényeljük hitáltal Istentől, és igényeljük, Isten megadja. Azt mondja, hogy nincs olyan távol az Úr, közel van az ő szeretőkhöz, ha hozzáfordulunk. Adja az Úr, hogy igényeljük bennünk minden napon, hogy igényeljük a mi életünket. Kegyelméből. Ámen. Kegyelmes szerető Istenünk, hogy jó hozzád fordulunk, hiszen tudjuk azt, hogy te szerető Isten vagy, aki mindig a javát akarod, és mindig ott dolgozol, ami lelkismeretünk keresztül, a lélek hangja hív bennünket hozzád, közeled hozzád. És oly jó az, hogy nincs az a bűn, amiből ne lenne megváltás, nincs olyan rossz dolog, amit elkövettünk, abból ne lenne visszaút. És oly jó az a tudat, hogy te mindig ott válsz, és hívsz bennünket. Ott válsz és hívsz bennünket a megoldással rögtön, és annak az örömével lehetünk, hogy nincs gond a mi bűneinkkel, ha letettük, elhagytuk és hozzád fordultunk segítségért. Segíts Istenünk és vezess bennünket, hogy tudjunk mindig hozzád közelebb kerülni. Legyünk fiatalok vagy idősek, legyünk jók vagy betegek, vagy legyünk olyanok, akik most még a gonosz útján járunk is. Valljuk vagy nem valljuk ezt, mutatjuk vagy nem mutatjuk életünkkel, segíts abból, hogy megtérjünk a mi látszatkereszténységünkből, és igazából hozzáforduljunk. Segíts bennünket ezen az úton, Istenünk, a te kegyelmedből, Jézus nevében. Ámen.
Szolgálhat téged, a szívem.
hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtót leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta.